Nagyon sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, áldás békesség a mai istentisztelet. Kérem a testvéreket, hogy még nyugodtan maradjanak a helyükön. A mai istentisztelet rendhagyó módon az ifjúságnak az énekével fog kezdődni. A Lelkem áld az Urat című éneket fogjuk énekelni. És arra bíztattuk az ifjúseket is, hogy ahogy éneklünk, gondoljuk át, hogy mi az a néhány dolog, amiért Istent ma reggel tudjuk áldani. És ez az ének pedig arról szól, hogy akár 10 000 okunk is lehetne arra, hogy amit találhatnánk, hogy áldjuk őt, amiért hálásak lehetünk, és arra biztatjuk a testvéreket is, hogy ahogy éneklünk, önök is gondolják át, hogy mi az, amiért ma reggel hálával állhatunk meg Isten előtt. A szöveget ki fogjuk vetíteni, és hallgassák szeretettel.
Yeah. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. A mai vasárnapunk különleges vasárnap. Úgy terveztük el, hogy ma az ifjúság szolgál az idősebbeknek. Ezt láthatták a testvérek már a bejáratnál is, ahol fiatalok köszöntöttek minden beérkezőt. Láthatták az éneklésben, majd még látni fogják az ige felolvasásában, az imádságban, és később majd a gyülekezeti ebédnél is, mert azt most a fiatalok főzték. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki feliratkozott erre az alkalomra. Most pedig így fennállva együtt folytassuk éneklésünket, a 264. dicséretünk első versszakát énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Leülve folytassuk megkezdett dicséretünket a második versszakától egészen az ötödik versszakáig. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 15. fejezet első 20 verséből.
Jézus tanítása a tisztaságról. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: miért szegik meg tanítványait, a vének hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik: és ti miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? Mert Isten ezt mondta: tiszteld apádat és anyádat, és ezt: aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni. Annak nem kell tisztelni az apját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományatokért. Képmutatók, helyesen proféltált rólatok Ézsaiás: ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak. Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: halljátok és értsétek meg, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzálépve megkérdezték tőle: tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt: minden növény, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok, vakvezetői ők. Ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérte: magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt: még mindig értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága Uram, hálás a szívünk, hogy Te mindig adsz lehetőséget a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy ma is eljöhettünk a Te házadba, és köszönjük, hogy részesedhetünk az úrvacsorában is. Uram, olyan jó hozzád tartozni, olyan jó veled élni. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat, ki megváltott bennünket. Bocsáss meg, hogy oly sokszor elfelejtjük ezt a kegyelmet és ezt a szeretetet. mikor felesleges dolgokat beszélünk. Bocsáss meg, hogy nem adunk enni az éhezőknek, és nem támogatjuk a betegeket. Kérünk, adj először bennünk változást, hogy fényei lehessünk ennek a világnak. Áld meg, Uram, egyházunkat, hogy Te igéd eljuthasson az emberekhez. Áld meg ezt a gyülekezetet, öregeket és fiatalokat egyaránt, lelki pásztorokat, és őrizd a Kárpátalján élőket is. Őrizd, Uram, ezt a világot, amíg újra meg nem láthatunk Téged. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 3. verséből olvasom. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Amen. A 240. dicséretünk első versszakát énekeljük. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom újra, Máté evangéliuma 15. fejezetének 3. verséből. Ő így válaszolt nekik, és ti miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Szeretném elmondani a testvéreknek, hogyan jártunk a feleségemmel évekkel ezelőtt. Úgy döntöttünk, hogy az egyik hétvégét vidéken töltjük, el is mentünk egy kis faluba, és amikor eljött a vasárnap reggel, akkor elmentünk a helyi gyülekezetbe. Beléptünk a templomkapun, láttuk, hogy hol vannak szabad helyek, kerestünk egyet, leültünk, és vártuk, hogy kezdődjön az Isten tisztelet. Nagy örömmel vártuk, hogy kezdődjön. Egyszer csak látjuk, hogy feláll egy előjáró. Később megtudtam, hogy a gyülekezet főgondnoka. Oda jött hozzánk, és felém fordulva annyit mondott, rossz helyen ülsz. Kérdésemre kifejtette, hogy ebben a gyülekezetben a férfiak és a nők nem ülhetnek egymás mellett, tehát legyek kedves felállni, és keressek magamnak egy másik helyet. Amikor ezt így meghallottam, akkor nem éreztem magam rosszul, mert nem ez volt az első eset, hogy ilyesmivel találkoztam. Magamban még egy kicsit mulattam is rajta. Olyan, mintha beszálltam volna egy időgépbe, és visszamentünk volna az időben 100 évet. Ugyanakkor elgondolkodtam azon, hogy mi lett volna, ha nem velünk történik meg az eset, hanem mondjuk egy olyan házas párral, akik életükben először járnak templomban. Nagy bátortalanul bemennek, keresnek egy helyet, azt szeretnék, hogy észre se vegye őket senki, ők csak az igére kíváncsiak, és akkor oda megy hozzájuk valaki, és ahelyett, hogy köszönteni őket, azt mondja, hogy rossz helyen ültök, üljetek szét. Mit szólt volna ez a házas pár? Véleményem szerint azt szűrték volna le, hogy Istennek és ennek az egész kereszténységnek az élethez az ég egy adta a világon semmi köze nincs. Hát én nem ezért jöttem. Bejövünk és rögtön kritizálnak, ráadásul ilyesmiért. Valószínűleg egy ilyen házaspár egy ilyen esemény után fogta volna magát és kiment volna a templomból. Vagy ha nem is megy ki, hanem végigüli, akkor is a végén kiment volna és soha többé nem jött volna vissza. Ma délelőtt ezekről az emberi hagyományokról fogunk beszélgetni. Vannak olyan hagyományok minden gyülekezetben, sőt minden egyes ember életében is, amelyek nem az igéből következnek. Le van írva valami az igében, és mi ahhoz képest valami egészen más találunk ki magunknak, ehhez viszont nagyon ragaszkodunk. Ha valaki azt mondja, hogy ezt felejtsük el, akkor rögtön mérgesek vagyunk. Ezekről a hagyományokról fogunk ma délelőtt beszélgetni. Először is fedezzük fel annak az útját, hogy hogyan jut el valaki attól a ponttól, hogy találkozott Istennel, odáig, hogy már nem az Istenhez ragaszkodik, hanem a saját hagyományaihoz. A két végpont egészen távol van egymástól, mégis elég könnyű eljutni ehhez a ponthoz. Hogyan kezdődik a dolog? Úgy kezdődik, hogy találkozunk az Istennel. Minden ember életében, aki hitre jutott, van egy ilyen pillanat, hogy találkozott az Istennel. Kinek fiatal korában, kinek kicsit később, de egyszer csak úgy szól az ige, hogy én azt megértettem. Hogy már nem csupán a történetet fogtam fel, nem pusztán a szavak szintjén értettem meg, ami elhangzott, hanem a lelkemben visszhangot vert. És megismertem az Istent, és találkoztam vele. És amikor ez megtörtént, akkor meg is szerettem őt, és teljes lelkemmel ragaszkodom hozzá. Hát így kezdődik az embernek a hitélete. Amikor megtérünk, amikor hitre jutunk, akkor ez az Istenhez való ragaszkodás van bennünk. Ez tehát az első pont, ez az, amivel minden hívő ember találkozik hitéletének kezdetén. A következő pont abból áll, hogy feltesszük magunknak a kérdést, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És amikor ezt feltettük, akkor keressük is rá buzgón a választ a Bibliából. Forgatjuk elejétől a végéig, gondolkozunk, és oda jutunk, hogy végül egy életritmust kialakítunk, lesz egy életformánk, amiben benne van az, hogy ezt kell csinálni, mert ezt az Isten elvárja, ezt meg nem szabad csinálni, mert ennek az Isten nem örül. Van egy pontokba szedett életformánk. Ezek a mi hagyományaink. Bátran nevezhetjük őket hagyományoknak. És most hadd mondjam azt, hogy nem minden hagyomány rossz. Ha én megértem az igéből azt, hogy pletykálkodni nem jó, és én ezt programként kitűzöm magam elé, hogy csak akkor nyissam ki a számot, amikor valami hasznosat mondok, akkor ez jó dolog, ugyanakkor a mi életformánknak, a hagyományunknak egy része. Ugyanakkor vannak olyan hagyományok is, amelyek nem ilyen egyértelműen jók, ezekről majd később fogok beszélni. Tehát megszerettük az Istent, ez az első pont, kialakítottunk egy életformát, azért, hogy megmutathassuk, mennyire szeretjük őt, ez a második pont. A harmadik pont pedig az, hogy ezeket a hagyományokat a kelleténél magasabb szintre helyezzük. Az Istennel egy szintre. És ha úgymond az Istennel való kapcsolatunk megerőtlenedik, ezekhez a hagyományokhoz akkor is ragaszkodunk. 10 körömmel ragaszkodunk hozzá. Ha valaki azt mondja, hogy rosszul csináljuk, akkor úgy érezzük, hogy a hitünkben sértett meg minket. Amikor eljön ez a pillanat, akkor egy gyülekezet életében elkezdődik a mérgeződés. Amikor ezek a hagyományok elkezdenek uralkodni, akkor elkezdődik a lelki leépülés. Elkezdődik a missziónak a visszaszorulása. Mert bejön hozzánk valaki, és már nem az Istennel találkozik, hanem ezekkel az általunk kitalált hagyományokkal. Tehát ez az a 3 pont, ahogyan eljutunk Istentől egészen a hagyományok egészséges szinten felüli tiszteletéig. És most szeretnék ezekre konkrét példát is mondani. Ne csupán a levegőben lógjon az, amiről beszélünk, hanem nevezzük nevén a gyereket. Először szeretnék egy régi példát mondani a zsidóság életéből, utána pedig majd áttérünk a saját életünkre, és mai példákat fogok mondani. Hát nézzük, hogyan valósult meg a zsidóság életében ez a 3 lépés. Kezdetben ők is nagyon szerették az Istent. És most nem a kezdet kezdetére gondolok, hanem kicsit későbbi időkre, a Jézust közvetlenül megelőző időkre. Amikor a zsidók visszajöttek a babiloni fogságból, utána még eltelt egy kis idő, felépítették a templomot, felépítették Jeruzsálemet, Esdrás és Nehémiás szolgált közöttük, egy nagyon szép lelki ébredés támadt közöttük. Az egész hazatért nép elkezdte szívével szeretni az Urat, és ennek egy példáját elmondanám a Krisztus előtti 2. századból. Ebben a században Izrael elnyomás alatt élt, most kivételesen nem a rómaiak elnyomása alatt, hanem Nagy Sándor hadvezéreinek az utódai uralkodtak fölöttük. Nagy Sándor halála után azt a hatalmas nagy birodalmat négy részre felosztották a hadvezérek. Az egyik rész az ezt a Palesztina-Szíria vidéket érintette, és a zsidók évszázadokon keresztül ezeknek a haduraknak a hatalma alatt éltek. Eljött egy olyan pont, amikor egy olyan király került a trónra, aki az elődeinél sokkal kegyetlenebb volt. Úgy hívták, hogy IV. Antiochus Epifánész, aki azt tűzte ki célul, hogy elveszi a zsidóktól a hitüket. Elveszi tőlük Istent, és helyette a saját isteneit adja nekik. Zeuszt, Apollont és a többieket. És ennek érdekében olyan törvényeket hozott, hogy meg kell szüntetni az egy igaz Istennek szóló áldozatokat, és Zeuszt kell tisztelni. Egészen odáig ment, hogy parancsba adta a főpapnak, a zsidó főpapnak, hogy menjen be a jeruzsálemi templomba, és áldozzon disznót Zeusznak. Hát ilyen korábban a zsidók történetében nem volt disznót áldozni, hát ez náluk istenkáromlás. Ráadásul Zeusznak. Ekkor jött felszínre, mennyire szeretik a zsidók Istent, mert kitört egy szabadságharc. Egy olyan család vezette, akik a Makkabeus nevet viselték, talán ezt a nevet már hallottuk, és ennek a családnak a vezetésével a zsidók néhány éven belül kivívták a függetlenségüket. De ez a néhány év, ez katasztrofális volt. Amit ők szenvedtek, ahányan meghaltak közülük, amennyit éheztek, az ritkaságnak számított az ő történelmükben is, meg a világtörténelemben is. És mindezt azért vállalták, mert valóban szerették az Istent. Úgy nevezték magukat, hogy mi vagyunk a haszidok, mi vagyunk a hűségesek. Hűségesen ragaszkodunk az Istenhez. Ez volt tehát az első lépcsőfok az életükben. Mi történt később? Kivívták a függetlenséget, és azt mondták, hogy most akkor valósítsuk meg azt az országot, amiben az Isten gyönyörködik. Mutassuk meg a tetteinkben, hogy ez tetszik az Istennek. És ragaszkodjunk attól, ami pedig nem tetszik neki. Elővették a 10 parancsolatot. Azt mondták, hogy Isten törvénye ebben van összefoglalva. Fogták ezt a 10 igét, és mint egy nagyon alapos jogász, csináltak belőle egy törvénykönyvet. Ebben a törvénykönyvben jó 600 parancsolat volt, még annál is több, fűszerezve mindenféle rabbinak a hozzátételével, és azt mondták, hogy egy jó zsidó embernek, egy Isten szerető zsidó embernek ezt kell betartania pontról pontra. És amikor ezt a törvénykönyvet kialakították, akkor tényleg az volt bennük, hogy mi szeretjük az Istent, és szeretnénk őt szolgálni, ezért ezeket a hagyományokat bevezetjük, és ezekre a hagyományokra megtanítjuk a gyerekeinket is, hogy ebben a hitben nőjenek fel. Eltelt egy kis idő, eljött Jézus kora, és látjuk, hogy mi lett ebből az egészből. Istent már elfelejtették. A nevét azt nem. Hivatalosan ő volt a totum factum. Mindenki őt imádta, hivatalosan. De valójában a szívük már távol került Istentől. Ami megmaradt nekik, az a hagyományok voltak. És ezeket a hagyományokat törvényerőre emelték, és elkezdtek gondolkodni, hogy mi van, ha a különböző hagyományok ellentétbe kerülnek egymással. Ezért történhetett olyan eset, amiről Jézus itt beszél, hogyha valakinek a szülei elszegényedtek, és arra vártak, hogy na most a fiai, lányai megsegítik őt, akkor az a helyzet állt elő, hogy nem segítettek nekik. Azt mondták a gyerekek, hogy hát bocsi, nagyon szeretünk titeket, de amit most itt láttok nálam anyagi fölösleget, ez az Istené, ez a tized, ez be kell fizetnem, ez a templomnak jár. Nektek már sajnos nem tudok segíteni. Majd kapjátok a nyugdíjat. Ja nem, mert nyugdíjrendszer abban az időben még nem volt. Szóval ezeket a hagyományokat kezdték el tisztelni, ez vette át Istennek a helyét. És ezért gyűlölték meg sokan az Istennek való szolgálatot. És akkor most ugorjunk egy kicsit az időben, és nézzünk mai magyar református példákat. A kezdet kezdetén már említettem, mi történt velünk egy vidéki gyülekezetben, az ülésrend. Sok helyen a mai napig ez egy nagyon fontos kérdés. Külön helyen ülnek a presbiterek, külön helyen ülnek a nős férfiak, a férjezett asszonyok, a nőtlen fiúk, a hajadon lányok és a gyerekek. Ha valaki belép a templomba, körülnéz, akkor látja, hogy itt a hasonszőrűek vannak. Rögtön látja, hogy nekem pontosan hol van a helyem. És ha hozzánk hasonlóan valaki odaül, ahova éppen kedve tartja, akkor annak szólnak, hogy ez az én helyem. Te rossz helyen ülsz. Állj fel és menj arrébb. Nagyon rossz, amikor ezt az üzenetet adjuk át az embereknek, hogy bejönnek és rögtön elvárunk tőlük valamit. Ráadásul olyasmit várunk el tőlük, ami igazából nem Isten elvárása. Még ha Isten azt mondaná, de nem mondja. Nem mondhatom a szószékről, hogy így szól az Úr, itt csak a férfiak ülhetnek, itt meg csak az asszonyok. Ilyen nincs az igében. Ez egy olyan példa, természetesen, ami a mi gyülekezetünkre jelenleg nem érvényes, mert itt tényleg mindenki odaül, ahova akar. Ugyanakkor hadd kérdezzem meg, hogy ha valaki véletlenül korábban érkezik, mint mi, és elfoglalja a helyünket, ahova általában ülni szoktunk, akkor hogy érezzük magunkat? Homérosz szavaival élve, ilyen görbén fölfele nézve nem tekintünk az ilyen emberre, hogy elment az eszed? Hát, na, elnézést. Nem szoktuk ezt így kimondani, de azért nem szoktunk-e furcsán nézni azért egymásra, mert nem tudják a szokást. Egy másik példa a hagyományra, a templomi viselkedés. Hogyan kell viselkedni a templomban? Mit tanítunk a gyerekeinknek már egészen kiskoruktól kezdve? Véleményem szerint két dolgot szoktunk mondani, illetve üzenni a saját magatartásunkkal. Egy, a templomban komolyan kell viselkedni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a templomban kicsit úgy szomorkodva kell jelen lenni. Főleg, amikor kimegyünk úrvacsorázni. Akkor nagyon szomorúnak kell lenni. Mert előtte bűnvallást tettünk, bűnösök vagyunk, így megyünk az úrasztalához. Hát Krisztus meghalt értünk, mekkora áldozat, neki mennyit kellett szenvednie, akkor az a minimum, hogy én most nagyon összehúzom a két szememet, szemöldökömet, bocsánat. Szóval komolyan és szomorúan. És ha valaki bejön közénk és elkezd örvendezni, mert neki az Isten megbocsátott, vagy valami más áldást tapasztalt, akkor arról rögtön azt gondoljuk, hogy hát ez nem tudja, hogyan kell viselkedni a templomban. Pedig Isten nem mondja azt, hogy így kell viselkedni. Sőt, az igében azt olvassuk, hogy az Úr előtt való öröm a ti erősségetek. Amikor együtt vagyunk, nem véletlenül vasárnap gyülekezünk egybe, akkor ünnepen vagyunk. Azt ünnepeljük, hogy Jézus feltámadt a halálból. Hát lehet úgy ünnepelni, hogy az ember legörbíti a száját? Véleményem szerint nem lehet. Nem azt akarom mondani ezáltal, hogy ha éppen szomorúnak érezzük magunkat, akkor is mosolyogjunk. Ez balgaság lenne. Ha éppen úgy érezzük, hogy megint elbuktunk valamiben, amiben nagyon nem kellett volna, és ezt még nem tudtuk igazán rendezni, akkor is nyugodtan lehetünk szomorúak, tehát félre ne értse senki, most nem az egyik hagyomány helyébe egy másikat akarok állítani, hogy akkor ezentúl mindenkinek mosolyognia kell, de hogy Isten előtt viselkedhetünk természetesen. Sőt, az a normális, ha természetesen viselkedünk. És ha okunk van az örömre, azt nyugodtan fejezzük ki. Van olyan, hogy valaki egy bibliafordítást helyez előtérbe, és ebből csinál hagyományt. Amikor a teológián tanultunk, akkor viccelődtünk azzal, hogy melyik Biblia fordítás a legjobb. És hát valóban vicc szintjén, de egymásnak ott azt mondogattuk, hogy a Károli fordítás a verbálisan inspirált, szó szerinti fordítás. Ezt Isten nekünk adta, olyan, mintha a mennyből szállt volna alá. Ez a mi Bibliánk. De ezen tényleg mosolyogtunk. Hát annyi másféle fordítás lehetséges, hát a lelkészek sokszor saját maguk fordítják le azt az igét, amiről prédikálnak, mert ott van az eredeti szöveg, a héber és a görög szöveg, azt minél pontosabban le kell fordítani. Hát a Károli Biblia nem tökéletes. Egyik Biblia sem tökéletes. És ez vicc volt abban az időben, de később én találkoztam ilyen gyülekezeti helyzettel, ahol halál komolyan kijelentették, hogy attól vagyunk reformátusok, hogy a Károli Biblia szerint mondjuk el a mi atyánkot. És ha valaki nem így mondja el, akkor az valami nagyon új hullámos. Szeretem a Károli fordítást, nincs vele semmi problémám, de nem ettől vagyunk reformátusok, hogy a Károli Biblia szerint mondjuk el a mi atyánkot. Amikor valaki megszokott egy fordítást, mert évtizedek óta használja, és meglát egy fiatal kezében valami egészen mást, akkor lehet, hogy neki is eszébe jut, hogy hát, azért ez mégsem ugyanaz. Gondoljuk végig, hogy mennyire ragaszkodunk ehhez a szokáshoz. Egy következő hagyomány a beszéd. Hogyan beszélünk? Egyszer már használtam ezt a kifejezést itt a szószéken, hogy kánaáni nyelv. Emlékszünk rá, hogy mit jelentett ez a kifejezés? Amikor a zsidók elmentek és elfoglalták Kánaán földjét, akkor ott olyan népeket találtak, akiknek a nyelvét nem értették. Más nyelven beszéltek. Amikor valaki bejön ide közénk a templomba, az sokszor pont ugyanígy érzi magát, hogy itt valami egészen más nyelven beszélnek. Értem a szavakat, magyarul vannak, de kulturális szempontból ez egészen más. Mert bizonyos szavakat, amit mindenki más használ, azt mi szándékosan mellőzünk. És kialakítunk új szavakat, kialakítunk egy olyan beszédmódot, ami kizárólag ránk jellemző. És amikor bejön valaki ide közénk, és meghalljuk úgymond a tájszólását, meghalljuk, hogy ő más nyelvezetet beszél, akkor is lehet, hogy magunkban rögtön egy kicsit mosolygunk rajta, hogy hát látszik, hogy te most először vagy itt a templomban. Nem mondjuk neki, de azért úgy mégis megnyugvással érezzük, hogy mi már tudjuk, hogyan kell beszélni. Ez is egy olyan dolog, amit érdemes észrevenni magunkon, és érdemes rájönni, hogy az a büszkeség, amit ezzel kapcsolatban érzünk, az egy nagyon helytelen büszkeség. És végül még egy hagyományt szeretnék megemlíteni. Ez a zenei hagyomány. Milyen zenei hagyományok uralkodnak közöttünk? Ugye az az énekeskönyv, amit használunk, amit csak úgy szoktunk nevezni, hogy a fekete énekeskönyv, amit 1948-ban adtak ki eleink, tehát viszonylag már régebben. Hát ebből szoktunk énekelni, ismerjük már szinte minden énekét, vagy legalábbis azt az 51%-at, amit itt az istentiszteleteken énekelni szoktunk. Sokan már ebben nőttek fel, és már-már gyökeret vert bennünk az az elgondolás, hogy Istennek ezek tetszenek. Csak ezek? Ezek nagyon, de más pedig egyáltalán nem. Nem? És hogyha valami egészen furcsa dallamot hallok, valami vidámat, valami fiatalosat, akkor, hát akkor nagyon oda kell figyelni, hogy ez nem az ördögtől van. Lehet, hogy nem, mert ha mondjuk halleluja ének, akkor nem. De ha ifjúsági ének, pláne a szövetségzenekar részéről, akkor az már nagyon gyanús, azt végig kell gondolni. És sok olyan összeütközést láttam már, nem elsősorban itt, hanem úgy általában a református egyházban, ahol idősek és fiatalok egymásnak estek, a zenei stílus kérdése miatt. Nem azért, hogy mi volt annak az éneknek a szövege, hogy miről szólt, hogy igei volt-e vagy sem, hanem azon, hogy kinek mi tetszett. Valakinek ez a klasszikusabb stílus, valakinek az újabb stílus. Zárójelben jegyzem meg, hogy nem lehet ezt a témát ilyen nagyon könnyen lezárni, hogy valakinek ez tetszik, valakinek az tetszik. Nyilván vannak olyan dallamok meg ritmusok, amelyek önmagukban is helytelenek egy istentiszteleten. Tehát, hogyha valami tingli-tangli, ha valami arról szól, hogy állandóan csak ismételgetünk, ha valami úgymond állandó táncra csábítja az embert, és zavarja őt abban, hogy elmélyüljön az Istennel való kapcsolata, ezek nyilván fontos kérdéseket vetnek fel. Akkor ezek istentiszteleti használatra nem igazán valóak. De attól, hogy egy ének vidám, hogy annak a segítségével át tudom élni az Istennel való kapcsolatnak a szebb oldalát, a mélyebb oldalát, akkor véleményem szerint ez nagyon helyes, és ilyen esetben nem kell összevesznie az idősebbeknek a fiatalokkal, vagy egyáltalán a klasszikus zenekedvelőinek a maibb, modernebb zenekedvelőkkel. Milyen hagyományok vannak még közöttünk? Amiket itt felsoroltam, azok egy tág merítésből származnak. Ezek jelen vannak a református egyház életében. Ülésrend, templomi viselkedés, bibliafordítás, beszéd, zenei stílus. Milyen hagyományaink vannak még? Arról ismerjük fel a hagyományokat, hogy amikor ítélkezünk valaki fölött, akkor rögtön meg tudjuk mondani, hogy miért ítélkezünk fölötte. Főként, amikor valaki újjal találkozunk, vagy ha valakivel összeveszünk a gyülekezeten belül. Amikor ez megtörténik, akkor tudjuk az okát, hogy miért, és ennek a gyökerénél rendszerint egy saját magunk által kreált hagyományt találunk. Mi tehát az üzenet, amit Jézus ma át akar nekünk adni? Hát az első üzenet a nagy parancsolatból található. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elmédből és minden erődből. Tehát ő legyen az első. Ne legyen senki fölötte, de még csak vele egy szinten sem. Egyetlen hagyományunk, egyetlen elgondolásunk, elképzelésünk se vetekedjen az élő Istennel. Ő az, aki eljött, ő az, aki meghalt értünk, ő az, aki feltámadt, ő az, aki minden mindenekben. Nincs senki és semmi, akit vele össze lehetne hasonlítani. Jézus az Úr. Ez tehát az első üzenet. A másik üzenet, hogy alakítsunk ki egy életformát. Legyenek jó értelemben vett hagyományaink. Most ez talán úgy tűnik, hogy ellentmond mindannak, amit eddig mondtam, de az, hogy kritizáljuk a hagyományoknak az egészségtelenül magas szintre emelését, az nem jelenti azt, hogy ne gondolkozzunk el azon, hogy milyen életformát szeret az Isten. Legyenek ilyen gondolataink. Mélyen gondolkozzunk el minden egyes élethelyzeten, és alakítsuk ki magunknak, hogy ebben ezt fogom mondani, ebben azt fogom tenni. Mi az, amitől tartózkodni fogok? Legyen egy ilyen életformánk. Aki nem gondolkodik, nem gondolja végig ezeket a helyzeteket, az abba fog belefutni, hogy mindenhol elbukik. És az Isten lépten nyomon bűnbánatra hívja fel őt. Tehát legyen egy ilyen életformánk. Ez a második üzenet. A harmadik pedig az, hogy ezt az életformát, ezt időről időre kritizáljuk meg, a saját életformánkat. Vessük össze az igével, hogy ez tényleg így helyes? Tényleg ennyire részletesen ki kell dolgozni ezt a szabályt? Vagy ha ki is dolgoztam a magam részére, mert nekem ez segít, hogy tényleg a helyes úton járhassak, de másokon is ugyanúgy be kell vasalnom ezt a részletességet? Vagy mások esetében adhatok egy kicsit nagyobb szabadságot? Hogy tényleg csak annyit várjak el, amennyit az ige mond, és a többit, a saját kis külön szabályaimat pedig ne várjam el. Tehát legyen bennünk az a kritikus hajlam, hogy saját magunkat is felül tudjuk bírálni. Hát ha ezzel szembesülünk, akkor nem olyan életet élünk, mint a farizeusok, akik görcsösek voltak, akiknek az életükben nem volt öröm, akiknek csak egy emberi büszkeség volt az osztályrészük, az örömük, hanem olyan felszabadult életet élhetünk, mint amilyet Jézus élt, meg amilyet Jézus tanítványai éltek, a szabadságot. Szabadon tehetem, amit Isten mond. Minden szabad nekem, de nem minden használ, a rossz dolgoktól tartózkodjam, de ami szabad, az szabad, Istennel együtt ezt a szabadságot, ezt az örömöt megélhetjük. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 466. dicséretünk első versének az eléneklésével. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, olyan jó, hogy láthatjuk az igében, Te néha egyedül töltöttél időt, egyedül a Te atyáddal, és semmi más nem volt neked ilyenkor fontos, csak az imádság. Urunk, köszönjük, hogy máskor pedig együtt imádkoztál a Te követőiddel, a Te tanítványaiddal. Urunk, most is így vagyunk együtt, hogy együtt emeljük fel a szívünket Te hozzád, hogy megköszönjük azt az üzenetet, amit ma reggel átadtál nekünk. Köszönjük, hogy önvizsgálatra hívsz minket, mennyire vagy fontos nekünk Te magad, mennyire fontosak a hagyományaink, mennyire igeszerűek a hagyományaink. Urunk, kérünk, adj nekünk bölcsességet és bátor szembenézést önmagunkkal. Kérünk, áld meg a gyülekezetünket is, hogy ahhoz ragaszkodhassunk, amit Te mondasz, és ne ahhoz, amit mi találunk ki magunknak. Köszönjük, hogy veled lehet olyan életet élni, aminek van értelme, célja, amiben van ugyan sok-sok lemondás is, és önmegtagadás, ugyanakkor mégis ott van az öröm, a Te semmihez nem hasonlítható örömöd. Nagyon kérünk, Urunk, hogy erre a szabadságra és örömre segíts el mindannyiunkat. Hálát adunk neked azért, mert amikor nehéz helyzetbe kerülünk, akkor futhatunk hozzád. Amikor valamilyen baj, nehézség szakad ránk, eléd hozzuk, Urunk, most azokat, akik gyászolnak, akik elvesztették kedves szerettüket, akár ezen a héten, akár korábban. Te légy, Urunk, az, akihez lehet fordulni ilyenkor is, és aki a vigasztalást adod. És köszönjük, Urunk, hogy minden más bajunkkal, túlterheltségünkkel, betegségeinkkel, anyagi problémáinkkal, kapcsolati kérdéseinkkel mind mehetünk hozzád. Köszönjük, hogy nálad mindenre van megoldás. És nagyon szeretnénk arra kérni téged, Urunk, hogy áld meg a mi életünket azzal is, hogy egyre jobban oda adhassuk önmagunkat neked, hogy azt tehessük, azt mondhassuk, úgy hihessünk és úgy érezzünk, ahogyan azt Te jónak látod, amiben Te gyönyörködsz. A tanítványaid vagyunk, és szeretnénk nem torzsalkodó, önmaguknak élő tanítványok lenni, hanem olyanok, akik áldást hoznak másokra is. Kérünk, így áldj meg minket egyen-egyenként, és így áld meg egész gyülekezeti közösségünket is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.